From the Conference Center at Temple
Square. Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake City-ben található konferencia központból, melynek beszélői, az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselők közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.
Thomas S. Monson, first
Thomas S. Monson, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
We welcome you this afternoon.
Köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciájának 5. utolsó ülésén. Gordon B. Hinckley elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én, Monson testvér vezessem ezt az ülést. Üdvözletünket és áldásainkat közvetítjük mindazon egyháztagoknak és a barátainknak, bárhol legyenek is, akik rádió, televízió, az internet vagy műholdas közvetítés útján vesznek részt ezen az eseményen. A zenét ezen az ülésen a Tabernáculum kórus szolgáltatja, Craig Jessup és Mac Wilberg vezényletével, valamint Bonnie Godley-fel az orgonánál. A kórus az ülést a Minden Teremtmény az ég alatt kezdetű himnusz eléneklésével kezdi. A nyitóimát ezután H. Ross Workman Elder mondja majd a 70-ektől. A nyitóima után a kórus elénekli A napfény van ma az én lelkemben című himnuszt. Az éneket követően Elton Perry Elder és Henry B. Eyring Elder, a 12 apostol kórumának tagjai szólnak hozzánk. Beszédeiket követően Gary J. Coleman Elder a 70-ektől, majd Charles W. Dahlquist testvér, a fiatal férfiak általános elnöke szólnak hozzánk. Most pedig a kórus éneke következik.
Our eternal Father in heaven.
Kedves mennyei atyánk, alázattal meghajtjuk a fejeinket előtted, és emlékezünk azokra a szavakra és üzenetekre, amelyek ezen a konferencia elhangoztak, és hálánkat fejezzük ki a beszélőkért, és köszönjük ezt a konferenciai szekciót is. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a szívünk megnyíljon, és befogadhassuk ezeket az üzeneteket, úgyhogy tudjuk azokat az életünkben alkalmazni, és megcselekedhessük az igét. És imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt, akik hallgatják a konferenciát, vagy majd olvasni fogják, vagy egyéb más forrásból jutnak hozzá. Imádkozunk azért, hogy az ő életük is áldott legyen. És imádkozunk arokért, akik betegek. Imádkozunk a misszionáriusokért, szeretjük őket, és imádkozunk őértük is. Testvéreinkért, akik a katonaságban szolgálnak. És kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg bennünket, hogy a Szentlélek által hallgathassuk a beszédeket ma, és hogy megerősödjünk, és a világ kísértésével szemben erőre találhassunk, és áldj meg bennünket boldogsággal, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Today, more glorious and bright.
Egyszer a Salt Lake völgyben tartott egyik szövegkonferenciai beszédem részeként kihívtam egy fiatal diakónusok fóruma elnököt, hogy beszélgessen velem a papság kulcsairól. Azt akartam, hogy megértse, hogy egy nagyon különleges tisztséget visel, melynek részeként megvan a kulcsa a papság egyik fóruma feletti elnökléshez. Beszélgettünk arról, milyen hatalmas felelősséget jelent a kulcsok viselése, és milyen különleges dolog egy kórumhoz tartozni. A kis bemutató végén megkérdeztem tőle, hogy hány egyháztag tartozik az ő kórumába. Azt válaszolta, hogy 14. Majd ezt kérdeztem, közülük hányan aktívak? A válasz 12. Ezután azt kérdeztem, mi a helyzet a másik kettővel? Mire így felelt, hozzá kell látnom, és kórumunk aktív részévé kell őket tennem. Ezt követően megkérdeztem, mennyi időbe fog mindezt telni? Úgy gondolt, hogy kb. 3 hónapba. Sok sikert kívántam az erőfeszítéseihez. 3 hónappal később, majdnem ugyanazon a napon, kaptam tőle egy levelet, melyben értesített arról, hogy most már a kórumának minden tagja aktív. Azt mondta, hogy összebarátkozott velük, és az egyikük már jár a diakónusok kóruma gyűlésekre, a másikat pedig tanítóvá rendelték. Lenyűgözött ez a válasz. Micsoda nagyszerű példája ez annak, hogy valaki megbecsüli a papságát, és arra használja a papság kulcsait, hogy elvégezzen egy olyan feladatot, amelyet az Úr adott neki. Nem győztem ámulni azon a terven, amelyet az Úr azért alkotott meg, hogy itt a Földön elvégezze munkáját a papság hatalmának használata által. Ez a fiatal férfi, aki még be sem töltötte a 14-et, értékes képzésben részesül, hogy felkészüljön egy életen át tartó szolgálatra. Látom őt magam előtt, ahogy 5-6 év múlva tovább folytatja ezt a szolgálatot, egy névtáblával az öltönyén, jelezve azt, hogy életéből 2 évet misszionárisként felajánl az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának. Azokon a tapasztalatom kívül, amelyet a mások szolgálatára fordított papsága által szerez, e fiatal férfi felkészülése a visszaállítás üzenetének szilárd megértését is magába kell, hogy foglalja az üzenetet, melyet a misszionárisok ezrei hirdetnek a világnak. Ez az üzenet pedig az, hogy napjainkban, az idők teljességének adományozási korszakában az evangélium visszaállítatott mindazok megáldására, akik meghallgatják és engedelmeskednek annak. Az idők teljessége adományozási korszaka egy másik, alig 15 éves fiatal férfi látomásával kezdődött, aki kiment az erdőbe, hogy elmejét foglalkoztató vallási kérdésekről imádkozzon és válaszokat kapjon rájuk. Joseph Smith e szavakkal írja le a dicsőséges látomást, amely feltárult előtte. Egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, míg nem megpihent rajtam. Amikor a fény megpihent rajtam, 2 szemét láttam felettem a levegőben állni, akinek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta, a másikra mutatva. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgass. Ez a látomás kinyilatkoztatta előttünk, hogy Isten, a mi atyánk és Jézus Krisztus, az ő szeretett fia, 2 külön személy. Mindkettejüknek húsból és csontból való felmagasztosult és tökéletes teste van, ezzel eloszlatta a sok évszázados téves elképzeléseket Isten fogalmával kapcsolatban. Csoda-e hát, hogy amikor Joseph Smith megírta a hittételeket, az elsőben kijelentette: hiszünk Istenben, az örökkévaló Atyában, és az ő Fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Isten tudva azt,
hogy a proféta első látomásáról szóló beszámolóját az inne a kétkedés, hitetlenség és téves információk követik majd. Az Úr előhozta a Mormon könyvét, egy másik tanúbizonságot Urunkról, Jézus Krisztusról. Ez az ősi szentírás kötet a Biblia szentársa, amely tartalmazza Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumának teljességét. Meggyőző bizonyítékot is nyújt a világnak arról, hogy Joseph Smith valóban Isten profétája. A tan és a szövetség a következőt jelenti ki Mormon könyve eljöveteléről. Isten parancsolatokat adott Joseph Smithnek, amelyek megihlették őt, és hatalmat adott a magasságból az előre elkészített eszközök által a Mormon könyvének lefordítására, amely egy bukott név fejezését tartalmazza, valamint Jézus Krisztus evangéliumának teljességét a nem zsidóknak és a zsidóknak is, amely ihlet által adatott, és angyalok szolgálattétel erősíti meg azt másoknak, akik jelentik azt a világnak. Bizonyítván a világnak, hogy a szentírások igazak, és hogy Isten igenis megillheti az embereket, és elhívja őket az ő szent munkájára ebben a korban és nemzedékben, éppen úgy, mint a régi nemzedékekben. A Mormon könyve lefordítása önmagában egy csoda, és ez is bizonyítja a könyv isteni eredetét. Amikor Oliver Cowdery 1829. április 5-én a pennsylvániai Harmonyba érkezett, hogy a proféta írnokaként szolgáljon, csupán néhány oldal volt lefordítva. Azon az estén Joseph és Oliver összeültek, és éjszakában nyúlóan beszélgettek a proféta élményeiről. Két nappal később, április 7-én hozzáfogtak a mű lefordításához. A következő három hónap folyamán Joseph elképesztő gyorsasággal fordított, megközelítőleg 500 nyomtatott oldalt, körülbelül 60 munkanap alatt. Oliver így írt erről a rendkívüli élményről. Feledhetetlen napok voltak ezek, azon hanghangzása alatt ülni, amit a menny sugalmazása diktál, e kebel legteljesebb háláját ébresztette fel. Nap-nap után folytattam megszakítás nélkül mindazon dolgok leírását, amiket a száján kiejtett, míg az Urim és a Tummim segítségével lefordította a Mormon könyvének nevezett történetet, vagyis feljegyzést. Ahogy haladtak, Josephet és Olivert felelkesítették az e könyvben található tanúk. Különösen a keresztelés tett rájuk mély benyomást, ahogyan arról a feltámadt szabadító tanított a nyugati félteke lakói között tett látogatása során. A keresztelés tanának fontossága világosan feltárult az elméjükben. Elhatározták, hogy buzgó imában fordulnak az Úrhoz, hogy megtudják, hogyan tudnák saját maguk számára elnyerni a keresztelés áldásait. 1829. május 15-én kimentek Susquehanna folyó melletti erdőbe, és letérdeltek imádkozni. Oliver leírja, hogy mi történt ezt követően. Hirtelen, akár az örökké valóság közepéből a megváltó hangja békességet szólt hozzánk, míg szétnyílt a fátyol, Isten angyala lejött dicsőségbe öltözve, és átadta a várva várt üzenetet, valamint a bűnbánat evangéliumának kulcsait. Mi öröm! Mi csoda! Mi bámulat! Míg a világ gyötrődött és másra figyelt, míg milliók tapogatóztak, akár vakok a fal után, és még minden ember tömegesen bizonytalanságon állt, a mi szemeink láttak, a mi füleink hallottak. Az angyal János néve mutatkozott be, ugyanaz volt, akit az Új Szövetségben keresztelő Jánosnak neveztek. Joseph és Oliver fejére helyezte kezét, és azt mondta: szolgatársaim, a Mesiás nevében rátok ruházom Áron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálattételének és a bűnbánat evangéliumának és a bűnök bocsánatára, alámerítéssel történő keresztelésnek a kulcsaival, és ez soha többé nem vétedik el ismét a földről, míg Lévi fiai ismét igaz lelkűségben nem ajánlanak felajánlást az Úrnak. Azt mondta, hogy ez az ároni papság nem rendelkezik hatalommal a Szentlélek ajándékának kézrátétel általi adományozására, de ez majd később ránk lesz ruházva, és megparancsolta nekünk, hogy menjünk és keresztelkedjünk meg, és utasításokat adott, hogy én kereszteljem meg Oliver Cowderyt, és hogy utána ő kereszteljen meg engem. Ennek megfelelően elmentünk, és megkeresztelkedtünk. Először én kereszteltem meg őt, és utána ő keresztelt meg engem, minek utána kezeimet a fejére tettem, és elrendeltem őt az ároni papságba. Utána pedig ő tette rám a kezeit, és rendelt el ugyanabba a papságba, mert ezt a parancsot kaptuk. Nem sokkal később Péter, Jakab és János apostol jelent meg, és kezeiket e két szolgatás fejére helyezve rájuk ruházták a Melkisédeki papságot. Most, hogy az Úr nevében való cselekvés hatalma újra itt volt a földön, Joseph azt a parancsot kapta, hogy hivatalosan is szervezze meg az egyházat. 1830. április 6-án Peter Whitmernek a New York-i Fayetteben található otthonában 6 korábban már megkeresztelt férfi egyhangulag megszavazta, hogy Isten parancsolatai szerint megszervezzék Jézus Krisztus egyházát. Azon a gyűlésen kaptak egy kinyilatkoztatást is. Íme, vezessetek magatok között feljegyzést, és ebben te neveztessél látnoknak, fordítónak, profétának, Jézus Krisztus apostolának, az egyház elderének, az Atya Isten akarata és a ti uratok Jézus Krisztus kegyelme által. Ihletve lévén a Szentlélektől, hogy lefektesd annak alapját, és felépítsd azt a legszentebb hitté. Amely egyház megszervezésére és megalapítására uratok 1830. esztendejében került sor a 4. hónapban, és az áprilisnak nevezett hónap 6. napján. Ezért ti az egyházat értve ez alatt szívlejétek meg minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad néktek, ahogyan ő kapja azokat, teljes szentségben járva én előttem. Mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel. Jézus Krisztus egyháza tehát ismét működött a földön, hogy megáldja az emberiséget a szabadító tanával és tanításaival. Ezt az egyházat az Úr ősi időkben lefektetett terve szerint szervezték meg. Pál kijelentette az efézusi szenteknek, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistáktól, némelyeket pedig pásztorul és tanítóktól. A szentek tökéletes betétése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket idestóba hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való csalárdság által. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Hinckley elnök így szólt a visszaállítással kapcsolatban. Oly sok nemzedék után, melyekben sokan visszaállkodásban, gyűlöletben, sötétségben és gonoszságban éltek, megérkezett a visszaállítás nagyszerű új napja. Ezt a dicsőséges napot az Atya és a Fiú, az ifjú Josephnek való megjelenése nyitotta meg. Az idők teljessége adományozási korszakának hajnala köszöntött a világra. Ekkor minden visszaállítatott, ami a korábbi adományozási korszakokban jó, gyönyörű és fenséges volt. Üzenetünk egyedülálló. Kijelentjük a világnak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának teljessége visszaállítatott a földre. Bátran kijelentjük, hogy a papság kulcsait visszaállították az emberek számára, a földön és a mennyekben való összepecsételő hatalommal. Az Úr által kinyilatkoztatott szabadító szertartásokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy belépjünk fel az örök életbe, összekötő hatalmuknál fogva most már azok is elvégezhetik, akik érdemesen gyakorolják az ő szent papságát. Kijelentjük a világnak, hogy ez az a nap, amelyre a bibliai proféták az utolsó napként utalnak. Ez az az idő, amely éppen Jézus Krisztus második eljövetelét előzi meg, amikor eljön, hogy uralkodjon a föld felett, és kormányozza azt. Mindenkit meghívunk, hogy hallgassa meg Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának üzenetét tőlünk. Így majd össze tudjátok hasonlítani ezt a dicsőséges evangéliumot a többivel, amit hallotok. Akkor majd el tudjátok dönteni, hogy melyik az, amelyik Istentől, és melyik az, amelyik az embertől származik. Tanúbizonságomat teszem nektek arról, hogy ez Jézus Krisztus egyháza abban a formájában, ahogy azt az utolsó napokban megalapították, szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Nagy veszély rejlik az egy napon szóban, amikor azt jelenti, hogy nem a mai napon. Egy napon majd bűnbánatot tartok. Egy napon majd megbocsátok neki. Egy napon majd beszélek a barátomnak az egyházról. Egy napon majd elkezdek tizedet fizetni. Egy napon majd visszatérek a templomba. Egy napon majd. A szentírások rávilágítanak a halogatás veszélyére. A veszély abban rejlik, hogy egyszer csak rájövünk, hogy elfogyott az időnk. El kell majd számolnunk Istennek a tőle kincsként kapott minden egyes napért. Sírni fogunk, és ő is sírni fog, ha bűneink megbánását és az ő szolgálatát mindig arra a holnapra halasztottuk, ami soha nem jött el, illetve ha azokról a tegnapokról álmodozunk, amikor elhalasztottunk az alkalmat, hogy cselekedjünk. A mai nap Isten becses ajándéka. Az egy napon majd gondolata megfoszt bennünket az idő adta lehetőségektől és az örökkévalóság áldásaitól. Van egy komoly figyelmeztetés és tanács a Mormon könyvében lejegyzett szavakban. És most, amint már előbb mondtam nektek, mivel olyan sok tanúbizonyságot kaptatok, könyörgöm, ne halogassátok tehát végsőkig bűnbánatotok napját, mert ezen élet nap után, amely az örökkévalóságra való felkészülésre adatott nekünk, íme, ha nem használjuk jobban ki az időnket, míg ebben az életben vagyunk, akkor eljön majd a sötétség, melyben már nem végezhető munka. Akkor már nem mondhatjátok, amikor ahhoz a rettenetes fordulónaphoz értek, hogy bűnbánatot tartok, vagy visszatérek Istenemhez. Nem tudjátok ezt mondani, mert annak a léleknek, amely az ezen élettől való távozáskor birtokolta a testeteket, annak a léleknek lesz hatalma testetek birtoklására az örökké való világban. Ezt követően Amulek figyelmeztetett, hogy a bűnbánatotok és a szolgálat halogatása arra készítheti az Úr lelkét, hogy visszahúzódjon tőletek. A figyelmeztetéssel azonban ezt a reményt adta. És ezt én tudom, mert az Úr megmondta, hogy nem lakik szentségtelen templomokban, hanem az igaz lelkűek szívében lakik. Igen, és azt is megmondta, hogy az igaz lelkűek le fognak ülni az ő királyságában, hogy többé onnan ki ne jöjjenek, és ruházatuk fehérré tétedik a bárányvére által. A szentírások tele vannak Isten bölcs szolgáiról szóló példázatokkal. Ők azok, akik becsben tartották napjainkat, és azt választották, ami tisztulást hoz. Ilyen ember volt Józsué. Választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, mondta. Én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk. Amikor őt szolgáljuk, az meghívja hozzánk a Szent Lelket. A Szent Lélek pedig megtisztít a bűntől. Még a szabadító is, akinek nem volt bűne, példájával mutatta meg, hogy miért nem szabad halogatni. Ezt mondta, nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljó az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. Feltámadt szabadítóként ő most és mindörökké a világ világossága. Ő az, aki hív minket, hogy késlekedés nélkül jöjjünk hozzá és szolgáljuk őt. A következőképpen bátorít titeket és engem. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Ez ugyanúgy igaz egy adott napra, mint az egész életre. Egy reggeli ima és a Szentírások kora reggeli kutatása, hogy megtudjuk, mit tehetnénk az Úrért, meghatározhatja az egész napot. Megtudhatjuk, hogy a választható tevékenységek közül melyik a legfontosabb Istennek és következésképpen nekünk is. Megtanultam, hogy az ilyen imákra mindig érkezik válasz, ha mi, gyermekei alázattal kérünk és gondolkozunk, és ha készek vagyunk halogatás nélkül elvégezni a legalázatosabb szolgálatot is. A legfontosabb dolog megtétele sokszor nem lesz könnyű. Nem is kell, hogy könnyűek legyenek. Isten terve a teremtéssel az volt, hogy megengedje, hogy bizonyítsunk. A tervet a lélekvilágban mutatták be nekünk még születésünk előtt. Ott elég bátrak voltunk ahhoz, hogy alkalmassá váljunk arra a lehetőségre, hogy itt a kísértések ellenére választhassuk azt, hogy felkészülünk az örök életre Isten összes ajándéka közül a legnagyobbra. Örvendeztünk azért a tudásért, hogy a próba, a hithű engedelmesség lesz, még akkor is, amikor az nem lesz könnyű. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük parancsol nekik. Tudtuk, hogy a próba nehéz lesz, ennek ellenére örömet éreztünk, mert bíztunk abban, hogy kihájuk azt. Birodalmunk abból származott, hogy tudtuk Jézus Krisztus, ami szabadítónként jött a világra. Ő legyőzi majd a halált. Lehetővé teszi számunkra, hogy megtisztuljunk a bűneinktől azáltal, hogy érdemessé válunk az engesztelés következményeire. Tudomásunk volt néhány biztató tényről azzal kapcsolatban is, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük a szükséges megtisztulást. A bűnöktől való megtisztuláshoz meg kell keresztelkednünk egy felhatalmazott által, meg kell kapnunk a Szent Lelket felhatalmazott papságviselők keze alatt, emlékeznünk kell rá, és akkor a lelke velünk lesz, és be kell tartanunk parancsolatait, és ezt közülünk a legalázatosabb is meg tudja tenni. Azt is tudtuk, hogy a szabadító magához fog vonzani minket, és hatalma lesz ahhoz, hogy segítsen nekünk, amikor nehéz lesz a próba, és nagy lesz a halogatás kísértése. Alma nagyszerű próféta elmagyarázta, hogyan nyerte el Krisztus ezt a képességet. És ő megy mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedve el, és ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, amely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit. És magára veszi a halált, hogy megoldja a halál kötelékeit, amelyek népét lekötözik, és magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse meg népét a gyengeségeik szerint. Mindannyiunknak szüksége van az ő segítségére, hogy elkerüljük annak tragédiáját, hogy elodázzuk azokat a dolgokat, amiket itt és most kell megtennünk azért, hogy majd örök életet nyerjünk. A legtöbbünkben egy vagy két érzés okozza a halogatás kísértését. Ezek szöges ellentétei egymásnak. Az egyik, amikor önelégültséggel nyugtázzuk a már elvégzett dolgainkat. A másik pedig, amikor erőt vesz rajtunk az a tudat, hogy még többet kell megtennünk. Az önelégültség mindannyiunk számára veszélyt jelent. Találkozhatnak vele a naív fiatalok, akik úgy érzik, hogy még rengeteg idő jut a jövőben a lelki dolgokra. Azt gondolják, hogy már eleget tettek ahhoz képest, hogy még csak ilyen rövid ideje élnek. Tapasztalatomból tudom, hogy segíthet az Úr az ilyen fiataloknak meglátni, hogy most vannak lelki dolgok között. Nektek is tud segíteni, hogy észrevegyétek, hogy az osztálytársaitok figyelnek benneteket. Segíthet nektek meglátni, hogy társaitok örökkévaló jövőjét alakítja az, hogy figyelnek titeket, hogy mit tesztek meg, illetve mit nem tesztek meg. Amikor megkérítek Istent, ő meg fogja mutatni azokat a lehetőségeket, amelyekkel fel tudtok emelni másokat, és amely lehetőségeket ő helyezett körétek már kisgyermekkorotok óta. Az önelégültség még a tapasztalt felnőttre is hatással lehet. Minél jobban és hosszabban szolgáltok, annál valószínűbb, hogy a kísértő az elmétekbe helyezi a következő hazugságot, kiérdemelted a pihenést. Lehet, hogy már kétszer is voltál az elemi elnöke a kis gyülekezetedben, vagy sokáig és keményen dolgoztál a misszióron, és rengeteg áldozatot hoztál, hogy szolgálhass, vagy talán az egyház pionírja voltál azon a területen, ahol élsz. Olyan gondolat támad majd, miért ne hagynánk a szolgálatot az új emberekre? Én már elvégeztem a rámeső részt. A kísértés elhiteti majd veletek, hogy újra szolgálni fogtok egy napon. Az Úr segíthet észrevenni az abban rejlő veszélyt, hogy megpihenünk, mert úgy érezzük, már eleget tettünk. Nekem úgy segített, hogy beszélgettem az ő egyik idősebb szolgájával. Gyenge volt, a testét teljesen legyengítette már az évtizedekig tartó hithű munka és a sok betegség. Az orvosai nem engedték, hogy elhagyja az otthonát. Kérésére beszámoltam neki az Úr szolgálatáért végzett egyik utazásomról, amikor meglátogattam néhány országot, több tucat gyűlésen vettem részt, és rengeteg személyes interjút tartottam egyes emberek és családok megsegítése érdekében. Elmeséltem neki, hogy milyen hálásak voltak az emberek érte és a 20 évekig tartó szolgálatáért. Megkérdezte, hogy lesz-e mostanában ilyen feladatom. Elmondtam neki, hogy nem sokára újra egy hosszú utazáson kell részt vennem. Nagyon meglepett, és remélem, egy életre beoltott engem az önelégültség ellen, amikor megragadta a karomat, és azt mondta, jaj, kérlek, vigyél magaddal. Nem igazán lehet tudni, hogy mikor lesz elegendő az, amit elvégeztünk ahhoz, hogy az engesztelés megváltoztassa a természetünket, és ezzel kiérdemeljük az örök életet. És nem tudhatjuk, hogy hány napunk lesz még arra, hogy elvégezzük a változáshoz szükséges szolgálatot. Azt azonban tudjuk, hogy elegendő napunk lesz, ha nem pazaroljuk el azokat. És itt az örömhír. És meglettek hosszabbítva az emberek gyermekei napjai, Isten akarata szerint, hogy bűnbánatot hathassanak, míg a testben vannak. Állapotuk tehát a próbatétel állapota lett, és idejük meg lett hosszabbítva azon parancsolatok szerint, amelyeket az Úristen az emberek gyermekeinek adott. Ez a bizonyság a mestertől segíthet nekünk, akik úgy érezzük, hogy elborítanak minket a feladatok. A legnehezebb próbák idején, még elegendő erőtök lesz imádkozni, megkérhetitek a szerető Isten, kérlek, hadd szolgáljalak a mai napon. Nem számít, hogy milyen kevés dolgot tudok elvégezni, csak tudasd velem, hogy mit tehetek. Engedelmes leszek a mai napon. Tudom, hogy képes vagyok rá a te segítségeddel. A neked szóló csendes kérés olyan egyszerű dolog is lehet, mint például megbocsátani egy olyan embernek, aki megbántott titeket. Ezt még egy kórházi ágyban is megtehetitek. Lehet, hogy el kell menetek valakihez, aki éhezik. Az is lehet, hogy saját szegénységetek és a mai napi munka erőt vesz rajtatok. Azonban elhatározátok, hogy nem vártok addig, amíg több erőtök lesz, vagy több pénzetek, és útközben imádkoztok a Szentlélekért, akkor tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek, és hogyan segíthetek egy olyan embernek, aki még nálatok is szegényebb. Megtörténhet, hogy amikor odaértek, ők pont azért imádkoztak és várták, hogy valaki olyan, mint ti, jöjjön el hozzájuk az Úr nevében. Azoknak, akiket elbátortalanítanak a körülmények, és ezért abba a kísértésbe esnek, hogy nem tudják a mai napon szolgálni az Urat, megígérek két dolgot. Bármennyire is tűnik nehéznek a mai nap, sokkal jobban jártok másnap, ha úgy határoztok, hogy a mai napon szolgáljátok az Urat teljes szívetekből. Körülményeitek nem biztos, hogy úgy javulnak, ahogy azt szeretnétek, de új erőt kaptok, hogy hordozhassátok a terheiteket, és új önbizalmat, hogy amikor a terhetek túl nehézé válnak, az Úr, akit szolgáltok, hordozza azt, amit ti már nem tudtok. Ő tudja, hogyan kell. Már régen felkészült erre. Ő elszenvedte a gyengeségeiteket és fájdalmaitokat, amikor azért volt itt a testben, hogy megtudja, miként segíthet nektek most. A másik ígéretem az, hogy ha úgy határoztok, hogy a mai napon szolgáljátok őt, akkor érezni fogjátok a szeretetét, és sokkal jobban fogjátok szeretni őt. Talán emlékeztek a Szentírásra. Azt mondom nektek, szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy mindig a szívetekbe írva tartsátok, hogy meghalljátok és ismerjétek a hangot, melyen szólítani fognak, és a nevet is, mely elhív majd benneteket. Mert hogyan ismerné meg az ember azt a mestert, aki nem szolgált, és aki idegen neki, és aki szíve gondolataitól és szándékaitól távol áll. Őt azzal ismeritek meg jobban, ha a mai napon szolgáljátok őt. Érezni fogjátok a szeretetét és a megbecsülését. Nem akarjátok majd halogatni ezt az áldást. Szeretete pedig visszahoz benneteket a szolgálatához, és elmossa az önelégültséget és a csüketséget. Miközben szolgáljátok őt, jobban megismeritek a hangot, amelyen majd hív benneteket. Amikor a nap végén nyugovóra tértek, eszetekbe juthatnak a következő szava. Jól van, jó és hű szolgám, kevésen is hű voltál. Ezért az áldásért imádkozom a mai napon, minden egyes napon, és az egész életünkben. Tudom, hogy mennyi atyánk él, és válaszol imáinkra. Tudom, hogy Jézus az élő Krisztus, a világ szabadítója, és mi dönthetünk úgy, hogy örömet és békességet érezzünk az ő szolgálatában ezen a napon. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A kereszténység Isten az örökkévaló Atya egyszülött fiának, Jézus. A keresztény egyházak szerteágazó tanokkal világszerte jelen vannak az egész földön. Amikor a 14 éves Courtney, egy misszionárnök leánya az első osztályt új középiskolában kezdte, az osztálytársai megkérdezték tőle, hogy keresztény-e. Kinevették, mikor azt válaszolta, hogy ő mormon, ahogy általában az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházára utalnak. Mikor hazaért, megkérdezte édesanyját, anyu, mi keresztények vagyunk? A családomban felnőve egy másik keresztény hit elkötelezett tagjaként éltünk. Abban az egyházban röviddel a születésemet követően lettem megkeresztelve. Családunk minden héten eljárt az egyházba. Fivéreim és én több éven keresztül segítettünk a lelkipásztoroknak, akik a vasárnapi Isten tiszteleteket vezették. Megtanultam a családim a fontosságát azáltal, hogy családunk minden nap együtt imádkozott. Azt gondoltam, hogy egy nap én is teljes idő szolgálatba fogok lépni az egyházamban. Kétségtelenül elkötelezett keresztényeknek hívhattuk magunkat. Egyetemisteként azonban megismerkedtem az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházának tagjaival és tanításaival, egy olyan keresztény héttel, amely a szabadító köré épült. Elkezdtem tanulni Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának tanáról ezekben az utolsó napokban. Olyan igazságokról tanultam, amelyekről azelőtt nem tudtam, amelyek megváltoztatták az életemet, és azt, ahogy az evangéliumra tekintek. Sok tanulmányozás, ima és hit alapján úgy döntöttem, hogy elfogadom a csodálatos visszaállított igazságokat, amelyek csak ebben az egyházban találhatók. Az első visszaállított igazság, amelyet megtudtam, az Istenség természete volt. Az igaz kereszténytan, miszerint az Istenség három különálló lényből áll, ismert volt a bibliai időkben. Isten több alkalommal tett tanúságot Jézusról, az ő egyszülött fiáról. Megszólalt Jézus keresztelőjén. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus maga is bizonyságot tett Istenről, az ő atyáról, amikor ezt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus halálát és feltámadását követően megtudjuk, hogy István, mivel pedig teljes vala szent lélekkel a mennybe függesztvény szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézus állani az Istennek jobbja felől, és mondta, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Micsoda drámai bizonság ez az Istenségről, Krisztusnak e tanítványától, Istenről és a fiáról és a Szentlélektől való fizikai különállóságáról való tudás elveszett Krisztus és az ő apostolainak halála után. A níciai hitvallás és a konstantinápolyi zsinatok, ahol az emberek kijelentették, hogy az Istenség nem három különálló személy, hanem három személy egy Istenben, vagyis a Szent Háromságban, zűrzavart és hamis tanokat keltettek az Istenséggel kapcsolatban. A keresztény protestáns hitújítókhoz hasonlóan nekem is nehézségeim voltak az embereknek e hitvallásával. A Szent Háromságról szóló tanítások, melyeket fiatal koromban tanultam, felfoghatatlanok voltak a számomra. Amikor azonban megismertették velem Joseph Smith proféta első látomásának dicsőséges igazságait, megdöbbenve ébredtem rá, és értettem végre meg az Istennek, az örökkévaló atyának és az ő egyszülött fiának a természetéről szóló igazságokat. Joseph kijelentette, két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta, a másikra mutatva, ez az én szeretett fiam. Őt hallgasd. Ez a mennyei látomás visszaállította a földre Istenről, és az ő fiáról szól csodálatos, mégis egyszerű és értékes tudást, azonnal eloszlatva azokat a tanításokat, amelyeket korábban a Szent Háromságról tanultam. Tudom, hogy a mennyből jött kinyilatkoztatások felváltották az ember által fabrikált tanok durva hibáit az Istenségre vonatkozóan. Tudom, hogy Isten a mi mennyei atyánk, az ő fia, Jézus Krisztus az én szabadítóm. A Szentlélek bizonyságot tesz az atyáról és a fiúról. A legmélyebb köszönetemet fejezem ki Isten felé, amiért ezekben az utolsó napokban bemutatta az emberiségnek a feltámadott Úr Jézus Krisztust. A szabadító él. Látták őt, ő beszélt. Ma ő irányítja egyházának munkáját apostolokon és profétákon keresztül. Micsoda fenséges igazságokat tanított a jó pásztorként, aki továbbra is vigyázza az ő nyáját. A második visszaállított igazság, amelyet ennek az egyháznak az érdeklődőjeként megtanultam, a további szentírások és kinyilatkoztatások valósága volt. Ézsaiás proféta látomásban látott egy könyvet, amiről kijelentette, hogy ez egy csodálatos cselekedet és csoda része. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez a könyv a Mormon könyve, egy másik bizonyság Jézus Krisztusról. Ez egy szent feljegyzés, amelyet Isten profétái írtak, hogy meggyőzzenek minden népet arról, hogy jöjjenek Krisztushoz, és ez segít kinyilatkoztatni Jézus Krisztus evangéliumát annak teljességében. A Mormon könyve olyan profétákról és az egyháznak olyan hithű tagjairól szól, akik még a szabadító születés előtt magukra vették nevét. Ez a könyv beszél a feltámadott Krisztusról, aki megtanította az embereknek, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy ebben az életben békére találjanak, az eljövendő világban pedig örök szabadulást nyerhessenek. Mi lehetne keresztényebb annál, mint arra törekedni, hogy magunkra vegyük az ő nevét, és kövessük az ő tanácsait, hogy olyanokká váljunk, mint ő. Gordon B. Hinckley ezt mondta, nem tudom megérteni, hogy a keresztény világ miért nem fogadja el ezt a könyvet. Én először 21 évesen olvastam a Mormon könyvét, majd megkérdeztem Istent, hogy igaz-e. Igazsága a Szentlélek vigasztaló erején keresztül került számomra kinyilatkoztatásra. Tudom, hogy a Mormon könyve egy Jézus Krisztusról szóló második bizonyság. Bizonyságommal csatlakozom e szent könyv profétáihoz, és kijelentem, hogy Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk. Mélységesen hálás vagyok minden szóért, amit ő szól, és minden szóért, amit továbbra is szólni fog, hogy szomjunkat élő vízzel oltsa. Az evangélium egy másik visszaállított igazsága, amellyel megismerkedtem, a papsági felhatalmazás, vagyis az Isten nevében való cselekvés hatalmának a visszaállítása volt. Korábbi proféták és apostolok, mint Illés, Mózes, Keresztelő János, Péter, Jakab és János leküldettek napjainkban Isten és Krisztus megbízásából, hogy visszaállítsák Isten szent papságát. Ebben az egyházban minden papságviselő vissza tudja vezetni a saját papsági felhatalmazását Jézus Krisztushoz. Most már az emberek birtokában vannak az egyház megalapításához szükséges kulcsok, hogy Krisztushoz térhessünk és részesülhessünk az ő szabadításának örökkévaló szertartásaiban. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez Jézus Krisztus egyháza, az egyetlen egyház, amely igaz papsági felhatalmazással van felhatalmazva, hogy a szabadulás kulcsait szent szertartásokon keresztül gyakorolja. Courtney ezt kérdezte, anyu, mi keresztények vagyunk? Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaként keresztény vagy, és én is. Elkötelezett keresztény vagyok, és rendkívüli szerencsének örvendek, hogy a visszaállított egyházhoz való megtérésem óta nagyobb tudásra és áldásokra tettem szert. Ezek az igazságok határozzák meg ezt az egyházat, amely rendelkezik Jézus Krisztus evangéliumának a teljességével. Az egyház több tagjához hasonlóan most már értem az Istenség igaz természetét, további szentírások és kinyilatkoztatások állnak a rendelkezésemre, és részülhetek a papsági felhatalmazás áldásaiban. Igen, Courtney, mi keresztények vagyunk. És bizonyságot teszem elkről Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brethren and sisters,
kedves testvéreim, hálás vagyok, amiért olyan időben élhetünk, amikor apostolok és proféták élnek a Földön, és sugalmazást és irányítást nyújtanak a számunkra. Tanúsítom, hogy Hinckley elnök valóban Isten profétája éppen úgy, ahogy Mózes, Ábrahám és a világ kezdete óta az összes többi proféta. Hálás vagyok a reggel nyújtott tanácsáért, és azért a lehetőségét, hogy ennek a konferenciának a végén újra hallhatjuk őt. A különösen az egyház fiatal férfiaihoz és fiatal nőihez szólok, valamint a szüleikhez és a fiatalok vezetőihez. Továbbá a nagyszerű fiatal egyedülálló felnőttekhez is, akik oly csodálatos tehetségekkel, képességekkel és lehetőségekkel rendelkeznek a királyságban végzendő szolgálathoz. Hinckley elnök a következőket mondta erről a nemzedékről. Soha nem volt még ilyen korszak. A világ történetének micsoda időszakát éljük. Soha ezelőtt nem volt a fiatalságnak még egy ilyen nemzedéke. Tényleg egy választott nemzedék vagytok. Rátok, Sion fiatalságára nagyszerű munka vár, és rendelkezésetekre állnak mindazok a tehetségek és lehetőségek, bárhol éljetek is, amelyek által megtehetitek azt, amit mennyeatyátok elvár tőletek. Azért imádkozom, hogy szavém ezen a délutánon segítsenek nektek ebben a feladatban. 1852. februárjában egy fiatal lány, név szerint Henelest Cornaby, megkeresztelkedett az angliai Yarmouthban. Nem abban a csendes, áhítatos élményben volt része, amelyet a legtöbb ember átél ilyenkor, hanem ezekkel a szavakkal írta le. A házat körülvette a csőcselék, akik között nagy nehezen átverekedtük magunkat. Mielőtt elértük volna a vízpartot, az egész tömeg a sarkunkban volt. A férjem kőzápor és kiabálások közepette keresztelt meg engem, és jól lehet, a kövek sűrű jégesőként záporoztak mellettünk, egyik sem talált el minket, és biztonságban hazértünk, Istennek adva hálát a csodálatos megmenekülésünkért. Élete a továbbiakban sem volt könnyű. Évekkel később ezeket a szavakat írta. Az Úr mellett ki áll? Ki? Most mutassátok meg. Bátran kérdezzük hát, az Úr mellett ki áll? Ki? Jól lehet, ezek egy olyan éneknek a szavai, amelyek nem túl gyakran éneklünk, az egyik kedvenc énekemmé vált, mert az igazság és a jó iránti elkötelezettségről szól. Sőt, ez egy olyan kérdés, amely világszerte minden fiatal férfi és minden fiatal nő elmeiben ott kell, hogy legyen. Ki áll az Úr oldalán? Válaszunknak pedig így kellene hangoznia, én. Ez a kérdés vetődött fel Nefi gondolataiban is, amikor az Úr édesapján Léhin keresztül őt és fivéreit visszarenyította Jeruzsálembe, hogy szerezzék meg a rézlemezeket. Amikor Lámán és Lémuel zúgolódott Nefiben, felvetődött ez a kérdés, ki áll az Úr oldalán? Mire ő ezt válaszolta, én. Ezekkel a szavakkal. Megyek, és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít a számukra, hogy végrehajtsák azt a dolgot, amit megparancsol nekik. Így volt ez az ifjú Dáviddal is az Ószövetségben. Emlékezzetek vissza arra, hogy amikor a fiatal pásztor volt, meglátogatta bátyait a csatatéren. Ott tartózkodás alatt meghallotta, hogy a filiszteus Góliát kigonyolja Izrael férfiait, miközben harcra hívja őket. És Izrael összes harcosa félt szembeszállni az óriással. Ki áll az Úr oldalán? Kérdésre adott válaszok nem így szólt, hogy én, hanem inkább, kicsoda, én. Nem így az ifjú Dávid. Csupán köveket és egy egyszerű pásztorpalitját magához véve elindult az óriás felé, mondván, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának nevében. A mai napon kezembe ad téged az Úr, hogy tudja meg az egész föld, van Izraelnek Istene. Ennél a pontnál Dávid már nem félénken közeledett, hanem futott az óriás felé. És Istenbe vetett hite folytán megölte Góliátot, és Izrael győzött. Fiatal testvéreim, bárhova is visszazutam, mindenhol találkozom hozzátok hasonló nemes fiatalokkal, akik folyamatosan modernkori Góliátokkal kerülnek szembe olyan kísértések formájában, amelyek az Úrtól kapott szövetségeink és a normák messzességét okozhatják. Még ennél is fontosabbá válik, amikor naponta istenkáromlásokkal, társadalmilag elfogadott erkölcstelenséggel, szemérmetlenséggel, pornográfiával és más helytelen anyagokkal vagyunk körülvéve a médiában, beleértve a televíziót és az internetet, illetve a drogok és az alkohol hozzáférhetőségével. Egy szóval, nem múlik el olyan nap, hogy ilyen-olyan formában fel ne tennék nekünk azt a kérdést, ki áll az Úr oldalán, ki? Két egyszerű javaslatom van számotokra. Először is soha ne felejtsétek el, hogy kik vagytok. Az egyszerű igazság benne foglaltatik a gyermekeknek abban az énekében, amelyet sokunk az elemiben tanult meg. Az Úr gyermeke vagyok. A mi bölcs és kedves mennyei atyánk nem csak leküldött bennünket ide, aztán magunkra hagyott. Bizonyos útmutatókat adott nekünk, hogy segítsen végrehajtanunk amit elvárt tőlünk. Családokat adott nekünk, hogy ők segítsenek, szeressenek és tanítsanak bennünket. Élő proféták adott a vezetésünkre. Az első elnökségen keresztül nekünk adta a fiatalság erősségét, nevezetű könyvecskében található normákat ezzel az ígérlettel. Megígérjük, hogy ha betartjátok ezeket a normákat, és a szentírásokban lévő igazságok szerint éltek, nagyobb bölcsességgel és hozzáértéssel tudjátok meg elvégezni életetek munkáját, és bátrabban viselitek majd megpróbáltatásaitokat. A könyvecskének egy kis példány mindig nálam van. Mindig. Felkérlek benneteket arra, hogy ti is ezt tegyétek. És akkor a buszra várva, vagy amikor épp van egy kis szabad időtök, vegyétek elő, olvassátok el, és kötelezzétek el magatokat ismét, hogy azon normák szerint fogtok élni. Megígérem nektek, hogyha ezt megteszitek, boldogság, béke és a bátorság, és az önbecsülés mély érzései fogják követni. Miközben önrendelkezéseteket gyakoroljátok, emlékezzetek arra, hogy nem vagytok egyedül. Egy kedves és bölcs mennyei atya mellett ott vannak mások is, akik azért imádkoznak, hogy bölcs döntéseket hozzatok. Fiatalkoromban, amikor randizni mentem, vagy a barátaimmal elmentem valahova, hazatértem, akkor mindig szóltam a szüleimnek, hogy megjöttem. Általában csak bekopogtam hozzájuk, kinyitottam az ajtót és beszóltam, itthon vagyok, majd mentem lefeküdni. Egyik éjjel, amikor egy randiról mentem haza, szokásomhoz híven bekopogtam, majd benyitottam. Ahogy ezt tettem, az előszoba fénye az én angyali édesanyámra esett, aki térdelve imádkozott. Amint így megpillantottam őt, tudtam, hogy kiért imádkozik. Soha nem felejtem ezt az élményt. Az a tudás, hogy édesanyám mind a mai napig imádkozik értem, megerősít engem, és emlékeztet arra, hogy ki vagyok, és hogy nem vagyok egyedül. A második javaslatom, tanuljátok meg a gondolataitokat irányítani. A boldogság tervének részeként, amelyet mennyei atyánk adott nekünk, ide küldettünk, hogy próbára legyünk téve. Ezért mindig lesznek kísértés. Utolsó napi szentekként az a munkánk, hogy betartsuk Isten parancsolatait mindazon kísértések ellenére, amelyeket Sátán küld az utunkba. Életem során rájöttem, hogy sokkal könnyebb ezt megtenni, ha irányítani tudjuk a gondolatainkat, és főleg akkor, ha betanulunk olyan zenét, szentírás vagy jó költemény, amelyekkel az elménkbe érkező gonosz gondolatokat fel tudjuk cserélni. Boldkép Packer elnök azt tanácsolta nekünk, hogy tanuljunk be egy egyházi éneket, hogy ha majd elménkben helytelen gondolatok támadnak, fel tudjuk azokat váltani egy egyházi ének. Ennek a tanításnak az alkalmazásáról egyik barátom ezt mondta. Egyik nap kimentem az irodámból ebédelni. Két utcasarok után felfigyeltem arra, hogy az énekemet dúdolom. Az Úr gyermeke vagyok. Ahogy visszaforgattam a gondolataimat, rájöttem, hogy az irodámtól az utcán átjövet egy nem megfelelően felöltözött fiatal nő ment át előttem. Önkéntelenül azonnal az Úr gyermeke vagyok szövegei zenéje indult meg az elmémben, felváltva helytelen gondolatokat. Azon a napon a barátom sok mindent megtudott a gondolataink irányítására való képességéről. George Albert Smith elnök csodálatos tanácsot adott ezzel a témával kapcsolatban, amikor ezt mondta, létezik egy világosan meghúzott határvonal az Úr és az ördög területe között. Amennyiben a vonalnak azon az oldalán maradtok, amely az Úré, a gonosz nem jöhet át, hogy megkísértsen titeket. Amint azonban átléptek a vonalnak arra az oldalára, amely az ördögé, az ő területén vagytok, ő pedig azon fog munkálkodni, hogy elvigyen titeket attól a vonaltól, amilyen messzire csak tud, tudván, hogy csak akkor tud elpusztítani titeket, ha távol tart attól a helytől, ahol biztonságra állnétek. 2007-ben a közös tevékenységek témája egy ígéretet tartalmaz azoknak, akik megszívelik ezt a bölcs tanácsot, gondolataidat pedig díszítse szüntelen az erény, akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt, és a Szentlélek állandó társad lesz. Bizonságomat teszem nektek, hogy Isten él. Tudom, hogy az ő gyermekei vagyunk, hogy ő név szerint ismer bennünket, és hogy nem vagyunk egyedül, miközben meghozzuk ezeket a fontos döntéseket. Életetek minden egyes napján döntéseket fogtok hozni, amelyeknek következményeképpen annak a vonalnak az egyik vagy a másik oldalán fogtok kikötni. Ezért felkérlek minden fiatal, aki a hangom elér, a nemes születési előjoggal rendelkező fiatalságot világszerte, úgy éljétek az életeteket, hogy amikor jó és rossz között kell döntenetek, és amikor mélyen legbelül ezt a kérdést halljátok, ki áll az Úr oldalán, fel legyetek készülve arra, hogy teljes erőköttel azt válaszolhassátok, én Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren.
The choir and congregation will now sing. Most pedig a kórus és a gyülekezet éneklé a Gyertek Isten gyermeké című himnuszt. Az éneket követően Yoshihiko Kikuchi Elder, a 70-ek tagja szól hozzánk. Őt Dieter F. Uchtdorf Elder, majd Russell M. Nelson Elder a 12 apostol kórumának tagjai követik. Most pedig a kórus és a gyülekezet énekel.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Ez az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciája.
I'd like to discuss law of tithing in the book of Malachi.
És szeretnék tized fizetéséről, tized törvényéről beszélni. Malakiás könyvében az Úr azt kérdezi, avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És ezt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivalóm az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. A tized fizetés törvénye annyira fontos parancsolat, hogy amikor az Úr szent feltámadás után megjelent az amerikai földrészen, megismételte a Malakiás könyvében leírtakat. Napjainkra az Úr ezt mondta. Azok, akik így módon tizedet fizettek, fizessenek évente egy tized részt minden jövedelmükből. Mózes harmadik könyvében az Úr három különböző módon említi meg, hogy a tizedet szentség az Úrnak. Az Úr azt mondta, most ezzel tegyetek próbára engem, vagy ezzel próbáljatok meg engem, hogy vajon nem nyitom-e meg nektek a mennyablakait. Tehát mind a tíz darab alma az Úré. Az Úr csak annyit kér tőlünk, hogy egy tizedet visszaadjunk neki. Csak egy harapásnyit akarsz felajánlni az Úrnak? Neked még mindig megmarad 90%-a az almáknak. Hajlandó lennél tehát felajánlani a kis részt? Szégyeled, vagy csak megpróbálod elsimítani az egész dolgot, és elrejteni a nagyobbik részt? Majd a fennmaradóból adni az Úrnak. Teljes és tiszta felajánlásokat akarunk tenni az Úrnak, aki ezt mondta, íme az Úr a szívet és a készséges elmét követel meg, és a készségesek és engedelmesek eszik majd Sion földjének javát ezen az utolsó napokban. Néhány évvel ezelőtt azt a feladatot kaptam, hogy szervezzem újjá az Idaho Carry szöveket. A repülő megérkezett Twin Falls-ba, ahol az eddig nagyon jó szolgálatot tevő Roy Hubbard elnök várt engem, hogy otthonába vihessen. Amíg az autóban ültünk, azt kérdeztem tőle, a szövegelnökség újraszervezésen kívül van-e valami, amit esetleg érted és a szentekért tehetnék? Azt mondta, az elmúlt néhány évben nagyon súlyos szárazság pusztított errefelé. Ebben az évben viszont rendkívül nagy a szárazság, ezért sok földtulajdonosnak el kellett hagyni a környéket, hogy máshol találjanak megélhetést. Annyira felkavart az, amint hithű egyháztagok, akik bár nagyon szeretik az urat és az egyházat, mégis elveszítik farmjaikat. Egy fiatal püspököt, R. Spence Ellsworth-et hívták el, új szövegelnökének. Vasárnap általános ülés során a szárazság következményének gondja súlyos terheként nehezedett az elmémre. Amint beszéltem, egy erős sugalmazást kaptam. A következő dolgok megtételére ösztönöztem őket. Becsületes tizedet fizessen mind fiatal, mind az idős egyháztag egyaránt. Tartsanak rendszeresen alázatos egyéni és családi imákat. Elkötelezetten mindennaposak legyenek az egyéni és a családi szentírás tanulmányzások, és negyedszer szenteljék meg a sabbat napját. Az ötödik, hálatelt szívvel gyakran menjenek templomba, ahol kifejezhetik a hálaadásukat és a templomi hódulatukat. Hatodik, készségesen támogassátok, és kövessétek az új vezetőket. Hetedik pedig, tartsanak böjtöt a szöveg egész területére kiterjedően, beleértve az érintett területeken élőket, amennyiben ők is részt szeretnének venni ebben, és alázatosan kérjék a menny áldásait. Néhány nappal a szövegkonferenciát követően sok egyháztag tökéletes hittel elvetette gabonáját, mindazok ellenére, hogy esőnek semmi jele sem volt. Ellsworth elnök irányításával az egész szöveg böjtölt. Ugyanazon a héten sok egyháztag, vezetők és házastársaik látogattak el, és mondtak hálaimákat az Idaho Boise templomban. Amíg ezek a hithű szentek a temploma voltak, az eső elkezdett esni az egész területen. Meg lehet az időjárás jelentés, nem jelentett esőt az elkövetkező néhány hétre, mindazonáltal a következő szombaton újra jelentős eső érkezett, amely néhány napig esett. Ez április vége felé történt. A hegyekben bőségesen is hullott hó, hogy elegendő nedvességet biztosítson. Dietrich és Richfield területein a víztározó terítsége 30% alatt volt. A böjt után azonban a víztárolók majdnem színültig teltek. A vízellátás Kerryben 44%-ról több mint 100%-ra növekedett. A termény növekedés időszakában a Carry szöveg megerősítette hitét gyakori böjtöléssel, becsületes tized fizetésével, és gyakori templomlátogatással, és az Úr meghallotta és megválaszolta imáikat. Abban az évben a fagy később érkezett, és így a farmerek képesek voltak leratni és betakarítani gabonát, cukorrépát, a lucernát, burgonyát és más terméseket. Attól az időtől fogva minden évben hálaimákat mondtak, és az ő gyengéd irgalmassága miatt az Úr folytonosan megáldja őket. A Krónika könyvében az Úr azt mondja, és megalázza magát népem, akik nevemről neveztetnek, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Teljes és becsületes tized fizetése templomba vezet bennünket. Legyünk érdemesek arra, hogy bemehessünk az ő szent templomába. Hinckley elnök ezt mondta, nem annyira pénzügyi kérdés ez, inkább hitbeli. Arra buzdítalak benneteket, hogy fogjátok szaván az Urat. Ebben a nagyon fontos kérdésben.
It is the matter of commitment. The earth belongs to the Lord, and this includes.
Múlt héten fiatal nők konferencián Hinckley elnök azt mondta, miközben a tizedet pénzben fizetjük, sokkal fontosabb az, hogy hittel fizetjük. A tized elkötelezettség dolga. A föld az Úré, ebbe beletartozik a saját életünk is. Az Úr megengedi számunkra, hogy mindent használhassunk itt a földön. Azt kéri csak, hogy adjuk vissza egy tized részét. A tized a hálaérzet és engedelmesség jele. Háladásunk, hajlandóságunk és odaadásunk jele. Készséges tizedfizetés becsületes és tiszta szívet eredményez. A tized fizetése növeli az Úr iránti szeretetünket. Kedves testvérek, mutassuk ki hitünket. Mutassuk meg, hogy hajlandóak vagyunk engedelmeskedni. Én megígérem nektek, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy amikor hiteteket kimutatjátok, és tizedet fizettek, akkor az Úr meg fogja nyitni a menny ablakait. És ezért meg is fog áldani benneteket. Jézus Krisztus, ami szabadítónk. Joseph látta mennyei atyát és fiát, Jézus Krisztust. Ez az ő egyháza. Gordon B. Hinckley elnök Isten ma élő prófétája. Ő arra kér benneteket, hogy gyakran gyertek a templomba. Ez az én alázatos imám. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training to become an airline captain,
pilóta képzésem alatt meg kellett tanulnom, hogyan navigáljak egy repülőt hosszú távokon. A hatalmas óceánok feletti repülések, a kiterjedt sivatagok átszelése, valamint az egész kontinensek átrepülése gondos tervezést igényelt ahhoz, hogy biztonságos megérkezést biztosítsunk a terv szerinti célállomáshoz. E non-stop repülőjáratok némelyikének menetideje akár 14 óra is lehet, és közel 9000 mérföldet is megtehetnek. Az ilyen hosszú repülőutak létezik egy biztonságos visszatérési pontjaként ismert döntési pont. Eddig a pontig a repülőgép elég üzemanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy megforduljon és biztonságosan visszatérjen arra a repülőtérre, ahonnan elindult. Miután elhagyta a biztonságos visszatérési pontot, a kapitány elvesztette azt a lehetőséget, és tovább kell haladnia. Ezért gyakran emlegetik azon pontkét, ahonnan nincs visszaút. Vannak olyan pontok az életünkben, ahonnan nincs visszaút? Sátán, aki minden hazugság atya, a viszálykodás atya, minden bűnnek a szerzője és ellensége Istennek, arra használja fel a gonosz erőit, hogy meggyőzön bennünket arról, hogy ez a fogalom mindannyiszor érvényes, valahányszor bűnt követünk el. A szentírások vádolónak nevezik, mert azt akarja, hogy úgy érezzük, túlléptük a megbocsátás hatáskörét. Sátán azt akarja, hogy azt higgyük, hogy amikor bűnt követtünk el, túlhaladtunk azon a ponton, ahonnan nincs visszatérés, vagyis túl késő irányt változtatnunk. Ami gyönyörű, de zaklatott világunkban az a szomorú valóság, hogy ez a hozzáállás jelenti a családok, a házasságok és az egyéni életek hatalmas gyötrelmének, fájdalmának és bánatának forrását. Sátán megpróbálja Isten munkáját utánozni, és mindeközben sokakat megtéveszt. Ahhoz, hogy reményt veszítsünk, hogy olyan nyomorultnak érezzük magunkat, mint ő maga, és hogy elhiggyük, hogy átléptük a megbocsátás határát, Sátán képes akár azokkal a szentírásbeli igékkel is visszaélni, amelyek Isten igazságát hangsúlyozzák ahhoz, hogy arra utaljon, nincs irgalom. Milyen terve van az Úrnak, ami biztonságos visszatérésünkre? Az ördög hatása elleni védelem Jézus Krisztus evangéliumán keresztül érkezik. Ez az a jó hír, mely szerint Jézus Krisztus tökéletes engesztelést hozott az emberiség számára. Ez a szeretet, a remény és az irgalom ama üzenete, mely szerint az ember kibékülhet Istennel. A bűn az isteni törvény elleni szándékos vétkezés.
Jézus Krisztus engesztelése, Isten ajándéka az ő gyermekei számára, hogy azáltal helyrehozhassák és legyőzhessék a bűn következményeit. Isten minden gyermekét szereti, és soha nem fog megszűnni minket szeretni, és értünk reménykedni. Mennyei Atyánk terve világos, ígéretei pedig nagyszerűek, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket. Ha rossz irányt vettünk, Jézus Krisztus engesztelése azt a biztosítékot nyújthatja számunkra, hogy a bűn nem olyan pont, ahonnan nincs visszatérés. Lehetséges a biztonságos visszatérés, amennyiben követjük Isten szabadulásunkra készített tervét. Ezt a tervet a világegyetem legmagasabb hatalmasságától méghozzá Istentől, ami mennyi atyánktól kaptuk. Ezt a tervet a Föld megalapítása előtt készítették. Ez a boldogság nagyszerű terve, az irgalmasság terve, a megváltás terve, a szabadulás terve. Ez a terv képessé tesz minket arra, hogy megtapasztaljuk a fizikai létezést, beleértve a halandóságot, a megpróbáltatás idejét, és hogy visszatérjünk Isten színe elé, és örökké való boldogságban és dicsőségben éljünk vele. Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tana elmagyarázza mindezt. Ennek a tervnek a követése gyönyörű örökké való következményekkel jár számunkra egyénileg, családunk számára, az eljövendő nemzedékek számára, sőt, még az elmúlt nemzedékek számára is. A terv magában foglalja az isteni megbékülést és a megbocsátást. Hogyan lehetséges az isteni megbocsátás? Elismerjük, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, ugyanakkor azt is szilárdan kijelentjük, hogy a bűnbánat és a megbocsátás ugyanolyan valóságos tud lenni, mint a bűn. Jézus Krisztus engesztelése minden egyes szemét felelőssé tesz a saját egyéni bűneiért. Az egyéni bűn következményeit úgy győzhetjük le, hogy igényt tartunk az engesztelés áldásaira és előnyeire. David O. Mackie elnök azt mondta, Jézus Krisztus evangéliumának minden tantétele és szertartása jelentőségteljes és fontos. Az emberi család szabadulásához azonban semmi sem elengedhetetlenebb, mint a bűnbánat isteni és örökre érvényben lévő tantétele. Mert senkihez sem jön el a szabadulás, csak is bűnbánat és az Úr Jézus Krisztusba betett hit által. A bűnbánat önmagában nem szabadítja meg az embert. Jézus Krisztus vére az, ami megszabadít minket. Nem egyedül a magatartásunk őszinte és jóra való megváltoztatása által szabadulunk meg, hanem kegyelem által szabadítanak meg minket, mindazután, amit meg tudunk tenni. Az igazi bűnbánat azonban Isten életünkbe belépő megbocsátásának következménye. Az igaz bűnbánat a legsötétebb éjszakából ragyogó nappalt varázsol. Miből áll az igazi bűnbánat? Krisztusba betett erős hitre van szükségünk ahhoz, hogy bűnbánatot tudjunk tartani. Hitünknek magába kell foglalnia Isten jellemének, tökéletességeinek és tulajdonságainak helyes elképzelését. Amennyiben hiszünk abban, hogy Isten mindent tud, hogy szeretettel teljes és irgalmas, képesek leszünk minden habozás nélkül ő belévetni a bizadalmunkat a szabadulásunkhoz. A Krisztusba vetett hit megváltoztatja azon gondolatainkat, hiedelmeinket és viselkedésformáinkat, amelyek nincsenek összhangban Isten akaratával. Az igaz bűnbánat visszavezet bennünket a helyes cselekedetekhez. Ahhoz, hogy igaz bűnbánatot tartsunk, fel kell ismernünk a bűneinket, lelkiismeretfordulást, vagy isteni szomorúságot kell éreznünk, és meg kell vallanunk egy bűnöket Istennek. Amennyiben komolyak a bűneink, egy felhatalmazott papsági vezetőnek is meg kell őket vallanunk. Kérnünk kell Istent, hogy bocsásson meg nekünk, és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy kijavítsuk a cselekedeteink által okozott kárt. A bűnbánat, a gondolkodásmód és a szívváltozását jelenti. Abba hagyjuk azokat a dolgokat, amelyek rosszak, és elkezdjük azokat, amelyek helyesek. Egy újfajta hozzáállást eredményez Isten önmagunk és úgy általában az élet felé. Melyek a megbocsátás gyümölcsei? Az igazi bűnbánat az engesztelés hatásaival áldja meg az életünket. Érezzük Isten bocsánatát és az ő békéjét, továbbá bűntudatunk és szomorúságunk feloldódik. Nagyobb mértékben élvezzük a lélek hatását, és felkészültebbek vagyunk arra, hogy mennyei atyánkkal éljünk. Spencer Kimball elnök azt tanította, a megbocsátás csodájának az a lényege, hogy a korábban szorongó, nyugtalan, frusztrált, talán meggyötört léleknek békét ad. Isten eltörli a gyötrődés, a lelkiismeretfurdalás, a félelem és a bűntudat könnyét. Békességet hagyok néktek, ígérte Jézus. Békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Alma proféta, aki Isten bocsánat által a bűnből visszakerült a boldogság állapotába, kijelentette, a gonoszság sohasem volt boldogság. Tanúja volt a bűn keserű kínjainak, de lelkesen beszélt arról a boldogságról, amely az igazi bűnbánattal és megbocsátással járt. Igen, azt mondom neked, semmi nem lehet olyan átható és édes, amilyen az örömöm volt. Alma ezzel az erőteljes és bölcs tanáccsal zárta mindazok számára, akik megbocsátásra törekednek. És most azt szeretném, ha nem engednéd, hogy tovább nyugtalanítsanak téged ezek a dolgok, és csak azt engednéd, hogy a bűneid nyugtalanítsanak téged azzal a nyugtalansággal, amely bűnbánathoz visz le téged. Hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten megbocsátott nekünk? Harold Billy elnök ezt mondta, amikor megtettél minden erődből telhetőt, hogy legyőzd a hibáidat, és szívedben elhatároztad, hogy soha többé nem fogod elkövetni őket, akkor nyugodt lelkiismeret fog eltölteni, amely által tudni fogod, hogy bűneid megbocsátattak. Miután igazán megbántuk a bűneinket, Krisztus el fogja venni a bűneink miatt érzett bűntudat terhét. Megtudhatjuk, hogy megbocsátottunk és megtisztultunk. A Szentlélek igazolja ezt számunkra. Ő a megszentelő. A bűnbocsánatnak semmilyen más bizonysága nem lehet ennél egyszerűbb. Az Úr ezt mondta, aki bűnbánatot tart és az Úr parancsolatait cselekszi, annak megbocsátatik. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Legyél hűséges és szorgalmas, és én szeretetem karjaiba vonlak téged. Tovább kijelentette, íme, aki megbánt a bűneit, annak megbocsátatik, és én az Úr nem emlékszem azokra többé. Sátán megpróbálja majd elhitetni velünk, hogy bűneink nincsenek megbocsátva, mert mi még mindig emlékszünk rájuk. Sátán hazug. Megpróbálja elhomályosítani a látásunkat, és megpróbál letéríteni bennünket a bűnbánat és a megbocsátás ösvényéről. Isten nem azt ígérte, hogy nem fogunk tömni emlékezni a bűneinkre. Az emlékezés segíteni fog nekünk abban, hogy nehogy újra elkövessük ugyanazokat a hibákat. Ha azonban igazak és hithűek maradunk, bűneink emléke idővel enyhülni fog. Ez része lesz a szükséges, gyógyító és megszentelő folyamatnak. Alma bizonyságát tette arról, hogy miután Jézushoz kiáltott irgalomért, még mindig emlékezett a bűneire, de bűnei emléke többé már nem gyötörte és kínoszta őt, mert tudta, hogy megbocsátást nyert. A mi felelősségünk az, hogy minden olyan dolgot elkerüljünk, ami visszahozna a régi, bűnnel teli emlékeket. Ha továbbra is megtört szívvel és töredelmes lélekkel rendelkezünk, bízhatunk benne, hogy Isten többé nem fog emlékezni a bűneinkre. A másoknak történő megbocsátás hogyan segít nekünk abban, hogy bűnbocsánatra leljünk? Jézus örök igazságot tanított nekünk, amikor imádkozni tanított minket. És bocsásd meg az adósságainkat, hogy mi megbocsáttatunk az adósainknak. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek a vétkeiteket, akkor a ti mennyeid atyátok is meg fog bocsátani nektek. De ha nem bocsátotok meg, akkor a ti atyátok sem fogja megbocsátani a ti vétkeiteket. Ezért a másoknak történő megbocsátás a bűnbocsánat elnyerésének megtérésének előfeltétele. Saját érdekünkben erkölcsi bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy megbocsássunk, és hogy bocsánatot kérjünk. A lélek akkor a legnemesebb és legbátrabb, amikor megbocsát. Ez magába foglalja, hogy magunknak is megbocsássunk. Mindannyian Isten által adott kötelezettség alatt állunk, hogy elnézéssel és irgalommal nyújtsuk karunkat egymás felé, és bocsássunk meg egymásnak. Hatalmas szükség van erre a krisztusi tulajdonságra a családunkban, a házasságunkban, az egyházközségünkben, és szövegünkben, közösségünkben, és nemzetünkben. Elnyerjük a megbocsátás örömét a saját életünkben, ha hajlandók vagyunk mások felé is kiterjeszteni ezt az örömet. A szavak nem elegendőek. Meg kell tisztítani a szívünket és az elménket a keserűség érzéseitől és gondolataitól, és be kell engednünk Krisztus világosságát és szeretetét. Ennek eredményeképpen az Úr lelke a lelkiismeret isteni nyugalmát kísérő örömmel fogja eltölteni a lelkünket. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, drága fiatal barátaim, amikor a távolsági sugarhajtású repülőgép kapitánya túlhalad a biztonságos visszatérés pontján, és az ellenszél túl erős, vagy az utazó magasság túl alacsony, arra kényszerülhet, hogy a tervezettől eltérő repülőtéren szálljon le. Ez nem így van a mi mennyei otthonunk felé vezető utazásunk során. Akárhol is találjátok magatokat az életen keresztül vezető úton, akármilyen megpróbáltatásokkal is kelljen szembenéznetek, mindig létezik olyan pont, ahonnan biztonságban visszatérhettek. Mindig van remény. Ti vagytok életetek kapitányai, és Isten elkészített egy tervet, amely által biztonságban visszavezetéteket magához, a ti isteni célállomásotokhoz. Jézus Krisztus engesztelésének ajándéka mindenkor és mindenhol biztosítja számunkra a bűnbánat és a megbocsátás áldásait. Eme adomány miatt mindig mindannyiunk számára elérhető a bűn végzetes útjáról való biztonságos visszatérés lehetősége. Ezért köszönetet mondok mennyei atyánknak, és erről teszem a bizonyságomat teljes szívemből és lelkemből, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Last year, while Elder David S. Baxter and I were driving to
miközben David S. Baxter elder és én egy szövegkonferenciára igyekeztünk, megálltunk egy étteremnél. Később, mikor visszamentünk az autónkhoz, oda jött hozzánk, és megszólított bennünket egy asszony. Megjelenés igencsak megdöbbentett minket. Ápoltsága, illetve annak hiánya, finoman szólva extrém volt. Azt kérdezte, hogy mi elderek vagyunk-e az egyházban. Igennel feleltünk. Szinte minden gátlás nélkül elmondta nekünk tragikus életét, amely bűnbe süllyedt. Most 28 évesen nyomorúságos helyzetben volt. Úgy érezte, értéktelen és nincs semmi értelme az életének. Miközben beszélt, kedves lelke kezdett a felszínre törni. Könnyek között esedezve azt kérdezte, van-e számára remény, bármilyen út, mely kivezeti őt a reménytelen veremből. Igen, válaszoltunk, van remény. A remény szorosan kapcsolódik a bűnbánathoz. Ön is meg tud változni. Krisztushoz jöhet, és tökéletessé lehet benne. Arra biztattuk, hogy ne halogasson. Alázatta az okogot, és őszinte köszönetet mondott nekünk. Miközben Baxter elder és én folytattuk utunkat, elgondolkodtunk ezen az élményen. Felidéztük azt a tanácsot, melyet Áron adott egy reményvesztett léleknek, amikor azt mondta, ha minden bűnöd megbánod, és meghajolsz Isten előtt, és hittel szólítod az ő nevét, akkor megkapod azt a reménységet, amire vágysz. Most az általános konferencia záróülésén a bűnbánatról fogok beszélni. Azért teszem ezt, mert az Úr megparancsolt a szolgáinak, hogy szólítsanak fel minden népet a bűnbánatra. A Mester visszaállított evangéliumát, hogy örömet hozzon gyermekei számára. A bűnbánat pedig elengedhetetlen eleme az evangéliumnak. A bűnbánat tana egyidős magával az evangéliummal. A Biblia első Mózestől egészen a Jelenések könyvéig tartalmaz tanításokat a bűnbánatról. Jézus Krisztus halandó szolgálatából származó leckék a következő figyelmeztetéseket tartalmazzák. Elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Valamint, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Mormon könyvében még gyakrabban utalnak a bűnbánatra. Az ősi Amerikában élő népnek az Úr a következő parancsolatot adta. Ismét csak azt mondom nektek, hogy bűnbánatot kell tartanotok, és olyanokká kell lennetek, mint egy kisgyermek, és meg kell keresztelkednetek a nevemben, vagy különben semmiképpen nem örökölhetitek Isten királyságát. Az evangélium visszaállításával szabadítónk újra kihangsúlyozta a tant. A bűnbánat szó valamely formában a tan és a szövetségek 138 szakaszából 47 szakaszban előfordul. De mit jelent bűnbánatot tartani? Egy szótárbeli meghatározással kezdjük, mely szerint a bűnbánat jelentése elfordulni a bűntől, megbánást és szomorúságot érezni. A bűnt nem könnyű megbánni. A jutalom azonban minden áldozatot megér. A bűnbánatot lépésenként kell elvégezni. Az alázatos ima könnyebbé fogja tenni mindegyik nélkülözhetetlen lépés megtételét. A megbocsátás előfeltételeként először meg kell történnie a felismerésnek, a bűntudatnak, majd pedig a beismerésnek. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit, íme beismeri és elhagyja azokat. Be kell ismernünk bűnünket annak a személynek, akit megkárosítottunk. A beismerésnek őszintének kell lennie, nem csupán a vétek egyszerű elismerésének, miután ez már bizonyítottá vált. Amennyiben több embert is megsértettünk, mindegyik sértett félnek be kell ismernünk azt. Az ilyen cselekedeteket, amelyek hatása vannak az egyén egyháztagságára, illetve annak kiváltságaira való jogosultságára, haladéktalanul be kell ismerni a püspöknek, akit az Úr arra hívott el, hogy a közösség bírája legyen Izraelben. A következő lépés a helyreállítás, a kár megtérítése, amennyiben erre lehetőség van. Ezután következik az az elhatározás, hogy jobbak leszünk, és távol tartjuk magunkat attól, hogy visszaessünk a bűnbe. Azaz, bűnbánat szívünk minden szándékával. A Jézus Krisztus engesztelése által megfizetett váltságdíjnak köszönhetően tökéletes megbocsátást nyerhet az a bűnös, aki bűnbánatot tart, és távol tartja magát a bűntől. És Aljás azt mondta a bűnbánó léleknek, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Az Úr bűnbánatra tett határozott nyomatéka nyilvánvalóvá válik, amikor a tan és a szövetségek 19. szakaszából olvassuk, megparancsolom neked, hogy tarts bűnbánatot. Tarts bűnbánatot, különben lesújtok rád szájamnak rudjával, és dühömmel, és haragommal, és szenvedéseid keservesek lesznek. Hogy milyen keservesek, azt nem tudod. Hogy milyen áthatóak, azt nem tudod. Igen, hogy milyen nehezen elviselhetők, azt nem tudod. Mert íme én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. De ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogy nekem. Míg az Úr ragaszkodik hozzá, hogy bűnbánatot tartsunk, a legtöbb ember nem érzi annak olyan nagy szükségét. Azok közé sorolják magukat, akik megpróbálnak jók lenni. nincs gonosz szándékuk. Az Úr azonban világosan kijelenti üzenetében, hogy mindenkinek szüksége van a bűnbánatra. Nem csupán a rossz cselekedetek bűnéért, hanem a mulasztás bűnéért is. Ez az eset áll fenn a szülőkhöz intézett figyelmeztetésében. Amennyiben a Sionban lévő szülőknek gyermekei vannak, és nem tanítják meg nekik a bűnbánat, és a Krisztusba, az élőisten fiába vetett hit, valamint a keresztelkedés, és a Szentlélek ajándékának tanát, a bűn szájon a szülők fejére. A bűnbánat tana sokkal átfogóbb a szó szótár jelentésénél. Amikor Jézus azt mondta, tartsatok bűnbánatot, a tanítványai a parancsolatot görög nyelven a mateneogével jegyezték le. Nagy jelentősége van ennek az erőteljes szónak. A meta előtag jelentése változás. Az utótag négy fontos görög kifejezéssel áll nyelvi rokonságban. A nous jelentés az elme. Gnosz jelentés a tudás. Pneuma jelentése lélek. És a pnoi jelentése lélegzet. Így, amikor Jézus azt mondta, tartsatok bűnbánatot, arra kért bennünket, hogy változzunk meg, változtassuk meg az elménket, a tudásunkat, a lelkünket, sőt, még a lélegzetvételünket is. Az egyik proféta elmagyarázta, hogy a lélegzetben hozott változást azt jelenti, hogy hálás elismeréssel beszélünk őróla, akinek minden lélegzetvételét köszönhetünk. Benjamin Kelly azt mondta, ha szolgálnátok őt, aki teremtett titeket, és napról napra megőriz benneteket azáltal, hogy leheletet kölcsönöz nektek egyik pillanattól a másikig, mondom, ha teljes lelketekkel szolgálnátok is őt, akkor is csak haszontalan szolgák lennétek. Igen, az Úr parancsolta nekünk, hogy tartsunk bűnbánatot, változzunk meg, jöjjünk ő hozzá, és legyünk mindinkább olyanok, mint ő. Ez teljes mértékű változást igényel. Alma azt tanította a fiának, fiatalul tanulj bölcsességet, mondta, fiatalul tanuld meg betartani az Isten parancsolatait. Minden gondolatod az Úrra irányuljon. Igen, örökre az Úrra legyen helyezve szíved érzelmei. A teljes bűnbánat azt jelenti, hogy tökéletesen megtérünk az Úr Jézus Krisztushoz és az ő szent munkájához. Alma ezt az elvet tanította, amikor feltette a következő kérdéseket. Azt kérdezem tőletek, egyházi testvéreim, hogy megszülettetek-e már Istentől lelkileg? Átvettétek-e az ő képmását az ábrázatotokra? Megtapasztaltátok-e ezt a hatalmas változást a szívetekben? E változás akkor jön el, amikor újjászületünk, megtérünk, és az Isten királysághoz vezető utazásra koncentrálunk. A bűnbánat gyümölcse édes. A bűnbánó megtértek rájönnek, hogy a visszaállított evangéliumi igazságai irányítják a gondolataikat és cselekedeteiket, formálják szokásaikat és megerősítik a jellemüket. Sokkal rugalmasabbak, és sokkal inkább képesek megtartóztatni magukat minden istentelenségtől. Mi több, a fékezhetetlen vágy, a pornográfiától vagy káros drogoktól való függőség, a zabolátlan szenvedély, az érzéki vágy és a hamis lelkű büszkeség mérséklődik az Úrhoz való tökéletes megtéréssel, valamint azzal az elhatározással, hogy őt szolgáljuk és követjük az ő példáját. Erénydíszíti a gondolataikat, és növekszik az önbizalmuk. A tized fizetése örömteli és oltalmazó áldásként, nem pedig kötelességként vagy áldozatként tekintenek. Az igazság vonzóbbá, dicséretre méltó dolgok pedig megnyerőbbé válnak. A bűnbánat az Úr módszere a lelki növekedésre. Benjamin király elmagyarázta, hogy a természetes ember ellensége Istennek. Az volt Ádám bukása óta, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásainak, és nem vetkőzi le a természetes embert, és válik szenté az Úr, Krisztus engesztelése által, és lesz olyan, mint egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. Fivérek és nőtestvérek, ez jelenti a megtérést. A bűnbánat megtérés. A bűnbánó lélek egy megtért lélek. A megtért lélek pedig egy bűnbánó lélek. Minden élő ember tarthat bűnbánatot. De mi van azokkal, akik már elhunytak? Nekik is van lehetőségük a bűnbánatra. A Szentírás kijelenti, hogy ezen adományozási korszak hűséges elderei, amikor elhagyják a halandó életet, folytatják munkájukat a bűnbánat evangéliumának prédikálásában azok között, akik a bűnrabság alatt vannak a halottak lelkének hatalmas világában. A halottak, akik bűnbánatot tartanak, meg lesznek váltva Isten házának szertartásai iránt engedelmesség által. És miután megfizettek vétkeikért büntetést, és tisztára lettek mosva, jutalmat kapnak cselekedeteik szerint. Joseph Smith proféta továbbá kinyilatkoztatta, hogy átok sújtja majd a földet, ha nincs valamiféle összekötő kapocs az atyák és a gyermekek között. Halottaink nélkül nem lehetünk tökéletessé, és ők sem lehetnek tökéletessé nélkülünk. Eme adományozási korszak bevezetése most kezdődik, hogy sor kerüljön adományozási korszakok, kulcsok, hatalmak és dicsőségek teljes és tökéletes egységére és összekapcsolására. Jézus azt szeretné, hogy napsugár legyek? Igen. És ti is. Azt szeretné továbbá, ha kovácsok lennénk, akik szelesztiális kötelékeket kapcsolnának össze, hogy megakadályozzuk a család széthullásának átkát. Azért teremtették a földet, és biztosították számunkra a templomokat, hogy a családok örökre együtt lehessenek. Sokan közülünk, ha nem mindannyian, bűnbánatot tartanának, és jobban megérdemelnének, jobban megtérhetnének az őseinkért végzendő templomi és családtörténeti munkához. Így a mi bűnbánatunk szükséges és elengedhetetlen az ő bűnbánatokhoz. Kijelentem, hogy minden halott ősünk, a 28 éves bűn ingoványába tévedt nő, valamint mindannyiunk számára lehetséges a bűnbánat édes áldásának elnyerése. Ez az Úrhoz és az ő szent munkájához való tökéletes megtérése által lehetséges. Tudom, hogy Isten él, Jézus a Krisztus, ez az ő egyháza, Gordon B. Hinckley elnök az ő proféta napjainkban. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle Choir.
Hogy bezárjuk a konferenciát, hálánkat szeretnénk kifejezni a Tabernákulum kórusnak, az énekeseknek, akik vezényelték őket, és akik az orgonán játszottak. Szeretnénk megköszönni azoknak is, akik részt vettek bármilyen módon a konferencián. Gordon B. Hinckley elnök, a mi szeretett profétánk lesz a záró beszélőnk. Az ő gondolatai után a kórus elénekli az Ó jöjj minden órában című himnuszt. A záróimát D. X. Reget Elder mondja a 70-ektől, és ezt a konferenciát bezárjuk 6 hónapig. Hinckley elnök.
My beloved brethren and sisters, we've enjoyed
a fivéreim és nővéreim, csodálatos konferencián vehettünk részt. Újra szenteltük a Salt Lake Tabernákulumot, miután újra használatba vettük az alapos felújítás után. Minden egyes ülésen színültig megtöltöttük ezt a konferencia központot. Szavaink eljutottak a világ minden táján élő egyháztagokhoz. Most pedig visszatérünk otthonainkba. Kérem azokat, akik vezetnek, legyenek óvatosak. Ne rombolja le egyetlen baleset se ennek a csodálatos alkalomnak a lelkiségét. Reméljük, hogy az egyházi folyóiratok májusi számát használni fogjátok a családi estékhez, hogy átismételjétek az ezen a konferencián elhangzott gondolatokat. Az elmondottak, a beszélők azon imádságos igyekezetét tükrözi, hogy olyan tudást adhassanak át, amely arra inspirál és ösztönöz minket, akik hallottuk azt, hogy egy kicsit jobban kihúzzuk magunkat, és egy kicsit jobbak legyünk. Legyen szeretet és békesség otthonainkban. Férjek, szeressétek és tartsátok nagy becsben feleségeteket. Ő a ti legértékesebb tulajdonotok. Feleségek, bátorítsátok férjeiteket, és imádkozzatok értük. Minden segítségre szükségük van. Szülők, kedvesen bánjatok a gyermekeitekkel. Ők az a felnövekvő nemzedék, akik már tisztelni fogják a neveteket. Isten áldjon meg benneteket, szeretett barátaim, ezért imádkozom alázatosan, miközben elbúcsúzom tőletek, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, hálás szívvel zárjuk be a konferenciának az utolsó ülését, és köszönjük neked hálásan azokat a csodálatos dolgokat, amiket itt, aminek itt tanulni lehettünk. Hálásak vagyunk Szent Fiadért, a megváltónkért, szabadítónkért, aki ez az egyház. Hálásak vagyunk, Atyánk, hogy elhívtad, előre elrendelted csodálatos profétát, aki vezet minket ebben a különleges időszakban, miközben a Föld felkészül az Úr második eljövetelére, a Te Fiad második eljövetelére. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk Hinckley elnökért, azért a tudatért, hogy valamennyien, akik az egyházban vagyunk a világon, szeretik őt. Nagyon hálásak vagyunk minden dologért, amit az első elnökség tesz, azért, hogy mi boldogabbak lehessünk, és hogy jobban megismerhessük az igazságot, és hogy az otthonai boldogabbak lehessenek. Nagyon hálásak vagyunk a Szentlélekért, amely vezet minket, és segít nekünk megérteni dolgokat, és bizonyságot tesz az igazságról. Nagyon hálásak vagyunk a Szentlélekért, ami a nemzetek közötti határokon átível, és összekötni a kultúrákat és a nyelveket, hogy mindenki tudhassa, és hogy kinyílhasson mindenkinek a szeme, és hallhassa, és a szívek összeérjenek, és így közösen ismerjék az igazságot. És kérjük, hogy emeld fel őket, és add meg nekik az ígért áldásokat. Kérünk, Atyánk, áld meg a fiatalságát ennek az egyháznak, a fiatal férfiakat, a fiatal nőket. Áld meg őket, hogy értsék, hogy milyen különleges helyet foglalnak el a szívünkben, és hogy elegendő motivációt érezzenek arra, hogy másokat szolgáljanak, és hogy betartsák a parancsolatokat, és hogy tisztának megtartsák az életüket, hogy megkaphassák azokat az ígért áldásokat, amiket tettél nekik. Atyánk, imádkozunk azokért is, akik a katonaságra szolgálnak. Védelmezd őket, óvd meg az életüket, hogy tudják ők, hogy nagyra becsüljük őket, és mindaz, amiért kiállnak. Imádkozunk a misszionárisokért, akik szolgálnak, hogy a lélek erejével tudjanak tanítani, és hogy képesek legyenek meggyőzni azokat, akiknek vágyuk van arra, hogy meghallgassák őket. Áld meg a misszionárisokat, akik itt vannak, és a világszerte prédikálják az evangéliumot másoknak. Segíts nekik, és mennyi Atyánk, most, hogy hazatérünk, segíts, hogy vissza tudjunk emlékezni a bizonyságokra, a bátorításokra, a tanácsokra, amelyeket ezeken az üléseken hallottunk, hogy felemelhessük magunkat magasabb szintekre, hogy sokkal engedelmesebbek legyünk, és hogy áld meg az életünket, hogy közelebb kerüljünk Te hozzád, és magunkkal együtt az egész családunk. Kérünk, áld meg a drága profétánkat, a tanácsosait, hogy az egészségük megmaradjon, és hogy tudják azt, hogy még a kisgyermekek is az egyházban szeretik őket. Ezek és minden dologért köszönetet mondunk neked, amivel javíthatjuk az életünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 177.
Ez volt az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been
ezt a közvetítést a Bonneville Communication közszolgálati műsorként sugározta. E programírásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.